Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Ugrósdi Márton, a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mi Magyarország álláspontja Irán és Izrael háborújában?
Egyszerű helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy az EU-27-ek kiadtak egy közös nyilatkozatot, ami az Európai Unió véleményét tükrözi ebben a kérdésben, amiben nyilvánvalóan az erőszaktól való tartózkodásra, a helyzet békés rendezésre, illetve a regionális konfliktusok deeszkalációjára. Hát szólít fel, hogy az EU mindenkit felszólít, aztán hogy ez valójában mennyit számít, ez egy másik kérdés. De alapvetően, ahogy ezt a magyar kormánytól várható, a békés megoldás pártján állunk.
Mind a két országgal, Izraellel és Iránnal is Magyarországnak kiegyensúlyozott kapcsolatai vannak. Izraellel kifejezetten jók, Iránnal pedig, ha jól emlékszem a külügyminiszter szavaira, akkor a józan észen alapuló pragmatikus együttműködésünk van. Ha olyan ország kell valamit a bármelyikhez való viszonyon módosítani, akkor, amikor az egyik éppen a másik elpusztítására törekszik, és a másik viszont?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ez a konfliktus sokkal nagyobb Magyarországnál, tehát azért szerintem annyiban lehetünk reálisak, hogy belátjuk, hogy viszonylag kevés befolyásunk van az eseményekre, inkább az európai válasznak a megszervezésében, illetve a magyar válasznak a megszervezésében tudunk lépni, és ez ugye meg is történt a hétvégén is, miniszterelnök úr egyeztetett a megfelelő emberekkel Magyarországon, illetve az Európai Unió szintjén is folyamatosan zajlik a munka. Nyilván Izrael nagyon szoros szövetségesünk, rendszeres a magas szintű látogatások. Magyarország mindig is támogatja, és támogatta, és támogatni fogja Izraelt abban, hogy mint független állam megmaradjon a Közel-Keleten. Ez az álláspontunk, ez változatlan. És ahogyan is említette, Iránnal egy pragmatikus együttműködést próbáltunk meg felépíteni az elmúlt években, ami nem terjedt ki kritikus területekre, hiszen Irán az egyik legszankcionáltabb ország az egész világon, úgyhogy nagyon jól meghatározott jogi rezsim szabályozza azt, hogy milyen típusú együttműködéseket lehet velük végrehajtani, de hogy minden más európai ország, mi is igyekeztünk ezeken a kereteken belül lehető legnagyobb mértékben kihasználni a lehetőségeket. Most nyilván meg kell várni, még ez a konfliktus véget ér, meg kell várni azt, hogy előjön a csatazaj, és kicsit a por az leszálljon, és akkor meg tudjuk nézni, hogy hogyan tovább.
Amikor valamelyik országgal, mint például a mi esetünkben Izraellel jó kapcsolata van egy másik államnak, ebben az esetben Magyarországnak, akkor az ad valami alapot arra, hogy a konfliktus hűtésére közvetítőként bármilyen formában ajánlja magát, vagy itt mindenki pontosan tudja, hogy mekkora és mi a helye?
Én úgy gondolom, hogy közvetíteni mindig ér, és mindig jó, és minden, ami a béke felé visz, az egy alapvetően olyan tevékenység, ami üdvözlendő. Ugye az orosz-ukrán háború kapcsán is ez a kezdetektől fogva a magyar álláspont, hogyha a harcoló felek úgy gondolják, hogy mi ebben, mint Magyarország közre tudunk működni, akkor mindent megteszünk azért, hogy ez sikeres lehessen. De azért látjuk azt, hogy az orosz-ukrán ügyben is Ománban, Katarban, Isztambulban és más harmadik helyszíneken zajlanak a tárgyalások. Ugye Magyarország a NATO tagja, az Európai Unió tagja, tehát mondjuk külső szemmel nézve, mi azért elég szilárdan el vagyunk kötelezve egy bizonyos álláspont mellett. Nyilván ezen az állásponton belül a maximális teret és a maximális mozgásszabadságot tartjuk meg, és tartottuk meg az eddigi időszakban is, ami azért különlegessé tesz minket Európán belül. Szoktuk néha viccesen mondani, hogy mi legalább még gondolkodunk arról, hogy mit kéne tenni, és nem csak elfogadjuk azt, amit a külső partnerek mondanak, de alapvetően az a közvetítés lehet sikeres, amit mind a két fél elfogad. A nyitottság megvan, de meglátjuk, hogy a két fél hogyan tartja ezt majd kivitelezhetőnek. Akarnak-e beszélni egymásról, vagy Vladimir Putyin orosz elnök is telefonon beszélt mind a két ország vezetőjével. Ő is felajánlotta azt, hogy közvetítsen benne. Meglátjuk, hogy a felek kit választanak, hogyha úgy érzik, hogy elérkezett a tárgyalásnak az ideje. És nagyon érdekes látni, hogy mind a két jelenleg zajló nagy konfliktusban ez a fő kérdés, az orosz-ukránban, meg az izrael-iránban is, hogy mikor érzik úgy a felek, hogy akkor elég az öldöklésből, és itt az ideje a tárgyalásnak.
A gondolkodás joga az mennyire jelent kilógást, vagy kilógást a lehetőséget a szigorú álláspontokból, például a NATO-nál, vagy az Európai Uniónál?
Megfordítanám a gondolatmenetet. Az EU-nak és a NATO-nak az az álláspontja, amiben a tagállamok meg tudnak egyezni. Nyilván önök is észrevették, hogy a hallgatók is tudják, hogy nagyon sok esetben Magyarország kormánya megvétóz bizonyos, főleg Európai Uniós álláspontokat, amikről úgy gondoljuk, hogy nem szolgálják az Unió és nem szolgálják a tagállamok érdekeit. Ez egyébként minden jogunk megvan, tehát az uniós szerződések biztosítják annak a lehetőségét, hogy olyan ügyekben, amik a nemzeti érdekeinkkel ellentétesek, behúzzuk a féket. Ez éppen ezért szól erről az egyik legélesebb vita jelenleg az Európai Unióban, hogy az egyhangú döntéshozatalt bizonyos területeken, például a közös kül- és biztonságpolitikában fenntartsuk-e, vagy ne tartsuk fenn. És nyilván most mindenki azt mondja, hogy el kell törölni, legyen többségi döntés, mert a magyarok, szlovákok tetszőleges behelyettesíthető, de ugye ma az orosz-ukrán háború határozza meg az erről való gondolkodás, de nem tudjuk, hogy 10 meg 20 év múlva mi fogja. És lehet, hogyha elengednénk valamilyen furcsa oknál fogva az egyhangú döntéshozatalt, akkor mondjuk 10-20-30 év múlva pontosan ugyanazok az országok kerülnének ennek a történetnek a rossz végére, akik most a leghangosabban követelik azt, hogy legyen minősített többségi döntés. Ugye ez egy nagyon veszélyes fegyver, de erről beszélni az teljesen legitim. Ezek politikai kérdések, politikai vitákat folytatunk róla.
A vétózás az renitenskedés, vagy a leendő jobb döntés kimunkálásának eszköze? Mi erről a többségi álláspont? Mind a kettő mellett lehet érveket hozni.
Ugye ezért politikai a kérdés, mert sose fog eldőlni. Tehát mind a két fél annak megfelelően fog viszonyulni ehhez az ügyhöz, ami épp az aktuális nemzeti érdekeinek megfelel. És azt látjuk, hogy például az Európai Unión belül vannak olyan hangadó, kicsi, de hangadó országok, akik egzisztenciális veszélyben érzik magukat az ukrajnai háború miatt, ami az ő földrajzi helyezkedésük, gazdaság szerkezetük, történelmi tapasztalatuk miatt egyébként érthető. De az Európai Unió 27 szuverén országból áll. És az, hogy Észtország, meg Portugália, meg Magyarország, meg nem tudom, Hollandia más gondol bizonyos kérdésekben, az nem a kivétel, az a szabály. Ugye az egész uniós döntéshozatalnak a művészete arról szólna, legalábbis az alapítóatyák szerint arról kellett volna, hogy szóljon, hogy ezeket a különféle érdekeket hogyan lehet úgy közös nevezőre hozni, hogy egyébként közben mindenki úgy érzi, hogy a saját érdekeit is figyelembe vették. És főleg az ukrajnai háborúnak a kitörése óta azt látjuk, hogy ezt a konszenzusra való törekvést az erőnek a politikája váltja fel, amikor a kilógókra, a renitensekre, akik egyébként nem renitensek, csak a saját túlélésüket, a saját nemzeti érdekeik érvényesítéséért küzdenek, megpróbálják alapvetően különféle zsarolással, más módszerekkel ellehetetleníteni annak érdekében, hogy a könnyebb utat választják és föladják a saját nemzeti érdekeiket. És ez a vita szerintem a jövő Európai Unióját is meg fogja határozni, hiszen a tagállamok érdekei azok sosem lesznek azonosak, hiszen ha az lenne, akkor egy ország lennénk, de nem az vagyunk. És az Európai Unió sem egy federális entitás, hanem egyelőre még egy ilyen konfederációhoz hasonló sajátos lény, amiben mindenkinek megvan a joga arra, hogy azt gondoljon, amit akar. De hát ugye alapvetően a demokrácia is erről szól, hogy mindenki azt gondol, amit akar, aztán megpróbáljuk meggyőzni egymást. Az néha sikerül, néha meg nem.
Elméletileg az egyhangúság követelményét azt el lehet nem egyhangúsággal törölni a rendszerből?
Erre vannak különféle próbálkozások, ami érdekes jogállamisági kérdéseket vet egyébként fel, de ennek a legtisztább megoldása az egyértelműen a szerződésmódosítás lenne. De ez a maga a Pandora doboz, tehát hogyha ezt egyszer kinyitjuk, akkor nem biztos, hogy vissza lehet zárni, és egyébként nem biztos, hogy az EU túléri a szerződésmódosításnak a folyamatát, főleg egy ilyen nagyon turbulens időszakban, amikor most vagyunk. Mindenki szívesen beszél erről, hogy ezt kéne megnyitni, azt kéne megnyitni, hogy a Macron elnök úr is, még a koronavírus járvány előtt egy ilyen európai nemzeti konzultációt, ami tudom oximoron, mert az európai nem lehet nemzeti, akart erről tartani. Ez a konferencia az Európa jövőjéről néven futott, ami aztán egy sajátos ilyen online hibrid formát öltött a lezárások miatt, de azért ott is az derült ki, hogy eléggé megosztanak a vélemények arról, hogy Európának merre kéne tovább mennie. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos vita, ezt le kell folytatni, és akkor esetleg tovább tudunk lépni, de amíg úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, és megpróbálnánk a víz alá nyomni azokat, akik nem értenek egyet, azért ez nem annyira a demokráciára emlékeztet.
Amikor azt mondja, hogy az Európa végét jelenteni, az akkor Európa szétesése, vagy átalakulása egy együttműködő mag-európává, meg a periféria mehet, amerre lát? Tehát melyik?
Mindenki szeret erről fekete-fehér kategóriákban gondolkodni. A nagy különbség szerintem a magyar álláspont és mondjuk a fősodratú európai álláspont között az alapvetően ott rejtőzik, hogy Magyarország eszközként, míg mások célként tekintenek az európai integrációra. A Magyarország alapállása az, hogy mi azért vagyunk az Európai Unióban, hogy ezáltal nekünk jobb legyen, hogy a saját nemzeti érdekeinket úgy tudjuk érvényesíteni, hogy ezáltal az ország biztonságosabb legyen, gazdagabb legyen, stb. Tehát ezt is hagyományos szint fel lehet sorolni, és ezért az EU által az EU-t mint eszközt használjuk ennek az elérésére. De hogyha megnézzük a federalista tábort, akik ugye Brüsszelben is alapvetően meghatározzák a közbeszédet, ők azt mondják, hogy az Európai Unió ez egy önmagában való jó, amit mindenáron meg kell valósítani. Ugyan nem mondják meg, hogy ez pontosan micsoda, hogy működne, mit lennének a felelősségi körök, ki lenne miért felelős, honnan lenne rá pénz. Tehát ilyen részletkérdésekkel nem foglalkozik senki, de ők egy ilyen önmagában álló célként tételezik az EU-t, és aki ezt nem fogadja el, az áruló. És ugye itt szózódik az egyik legmélyebb árok, vagy az egyik legmélyebb különbség a két álláspont között, hogy az EU-t nem ugyanúgy látjuk. Tehát Magyarország mindig is meg akarja majd őrizni a nemzeti identitását, mindig is meg akarja majd őrizni a szuverenitását, az elmúlt 1100 évünk a Kárpát-medencében erről szól. Míg mások, és ez is egy nagyon hosszú hagyomány egyébként az európai, és főleg a nyugat-európai gondolkodásban, ugye megpróbálják a nemzetállamokat feloldani, hiszen a gonosz nemzetállamok háborúztak mindig egymással, és a háború az rossz, legalábbis 3 évvel ezelőttig úgy tudtuk, hogy a háború az rossz, és ezt meg kell előzni. És ugye ezért, hogy eltörjük a nemzeteket, és a Kudanov Kalezsinek a Pán-Európájában és számtalan más műben ez megtalálta, akkor minden rendben lesz. És ugye ez egy kibékíthetetlen ellentét, és ezért politikai természetű az egész vita, mert a kibékíthetetlen ellentétekről alapvetően politikai vitát tudunk folytatni, és a nap végén megkérdezzük az embereket, hogy ők mivel azonosulnak. És majd, hogyha a többség megválasztja azokat a kormányokat, akik a többség véleményének megfelelő álláspontot foglalják el, akár az Európai Uniós vitákban is, akkor legalább azt a típusú politikai felelősséget helyre tudjuk állítani, mert most teljesen és tökéletesen hiányzik a brüsszeli elit, meg az európai nép között.
2022-es orosz agresszió ténye, meg az azóta folyó háború. Ez tisztázta az álláspontokat, hogy ki mit akar, vagy inkább összekeverte az álláspontokat az Európai Unióban?
Szerintem az Európai Unió egy alapvető szereptévesztésbe került az ukrán-orosz háború megkezdése után. Alapvetően azért, mert hogyha megnézzük az európai gondolatot, mind az 50-es évek utáni, mind az előtti elméleti részeket, ez mindig ugye a békéről szólt. Hogy a németek meg a franciák ne akarjanak 50 évente háborúzni egymással. Egyébként ez a mai napig sikeres, mert a németek meg a franciák nem akarnak 50 évente háborúzni egymással, ami az európai történelmet figyelembe egy óriási nagy eredmény. Tehát az, hogy az Európai Unió egy békeprojekt, az egy olyan történelmi kivételesség az elmúlt 80 évben, ami eltelt a második világháború óta, amire szerintem soha nem láttunk példát nagyjából a római birodalom szétesése óta. Tehát ezt mindenképpen el kell ismerni. És ugye sokáig az volt az alapvetés, hogy az Európai Unió foglalkozik a politikai és gazdasági integráció, és a NATO majd megvéd minket. És nagyon érdekes volt látni, bocsánat, egy kis kitérőt fogok tenni, amikor Donald Trump először volt az Egyesült Államok elnöke 17-től 21-ig, akkor élénkült fel az európai stratégiai autonómiáról szóló vita, pusztán azért, mert az európai elitek, akik korábban feltétlenül hittek abban, hogy az amerikaiak meg fognak védeni minket, ha bárki megtámad, hirtelen elkezdtek nem hinni abban, hogy ez megtörténik, mert utálták Trumpot.
Hát nem lehetett ne eltéveszteni, azt mondta Donald Trump, hogy fizetni kell azért, hogy megvédjünk benneteket. Elég világosan beszélt.
Igen, de ugye Eisenhower óta mindenki ezt mondja. Tehát mióta van NATO, az amerikaiak frusztráltak, hogy az európaiak nem fizetnek eleget. Trump elnök úr annyit tett, hogy ő ezt ilyen őszinte egyenes amerikai módon kirakta az asztalra, és akkor mindenki csodálkozott, hogy mit keres a csizma az asztalon, bocsánat a szóismétlésen. De tartalmilag ugyanazt mondta, mint mindenki más előtte. Tehát amíg a NATO-ra lehetett számítani Európában, addig nyilván az EU-nak nem kellett katonai dimenziót adni, sőt, szentségtörésnek számított mind Európában, mind Amerikában, hogy tehát az Európa kitől akarja megvédeni magát az amerikaiaktól? Tehát hogy nagyjából ezt a választ kapta az, aki a stratégiai autonómiáról beszélni merészelt. Viszont emiatt a politikai törés miatt, amit az első Trump adminisztráció alatt, és egyébként most is láthatunk, ugye hirtelen sikké vált arról beszélni, hogy akkor a sárdugoli hagyományokra visszamenve Európának saját nukleáris utóerő, távolsági légierő, haditengerészet, mi egyéb kell, mert az amerikaiak megbízhatatlanok. Tegyük félre most ezt a kérdést egy kicsit, hogy az amerikaiak megbízhatatlanok-e vagy sem, de ugye megint az a politikai zeitgeist, hogy akkor beszéljünk a védelemről, beszéljünk a közös hadiparról, beszéljünk arról, hogy hogyan veszünk fel hitelt arra, hogy Európát felfegyverezzük, zárójelben hogyan veszünk fel hitelt arra, hogy amerikai fegyvereket vásároljunk, zárójelbe zárva. Tehát ebből a szempontból Európa most megint egy háborús projekté kezd válni, megint abban az értelemben, hogy a 17-21-es korszakban egy ilyet már láthattunk. Két dolog ehhez. Az egyik az, hogy amint ugye Joe Biden megválasztották amerikai elnöknek, megint visszaállt a quote-unquote normalitás, tehát ez a stratégia autonómiáról beszélni ismét szentségtöréstek számított. Nem tudjuk, hogy 2028-ban az amerikaiak kit fognak elnöknek választani, de könnyen lehet, hogy a stratégia autonómia az megint így el fog tűnni, mert megint hinni kell majd az amerikaiakban, mert az lesz az elvárás. A másik pedig az, hogy azért, ha körbenézek Európában, akkor a katonai képességeink azok meglehetősen síralmasak, és akkor most nagyon jó indulatlan fogalmaztam.
Jó, de például itt van Franciaország, a világ negyedik legnagyobb haditechnikai fegyverexportőre. Saját szükségleteit tökéletesen bármilyen fegyvernemben el tudja látni, és ennek ellenére külügyi intézet elemzése szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta minden 100 dollárból 80 valahányat azt nem európai fegyverekre költöttünk. Tehát nem sürgető a saját képesség megteremtése 3 év háború után?
Szerintem itt érdemes egy különbségtételt tenni abból a szempontból, hogy ugye van egy remélhetőleg pillanatnyi probléma, ami az orosz-ukrán háború.
Három éve tart,
ezért mondom, hogy remélhetőleg pillanatnyi, mert reméljük, hogy nem tart örökké. Tehát lehet arról beszélgetni, és erről nagyon sok beszélgetés is zajlik, hogy erre a helyzetre az Európai Unió hogyan reagáljon. De ez egy teljesen külön történet attól, hogy egyébként a következő 20-30-50-100 évben Európának hogyan kellene tudnia megvédeni magát. És ez hogyan jár mondjuk a hadiparnak az újra szervezésével, hogyan jár azzal, hogy a lakosság körében egy olyan mentalitást próbálunk meg elterjeszteni, ami a hazát azt egy pozitív fogalomként tételezi, és lehetővé teszi azt, hogy az emberek azok valami fajta kapcsolatot érezzenek azzal a közösséggel, amiben élnek, és adott esetben fegyverrel megvédjék a hazájukat. Volt talán a Gallup csinált egy kutatást, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, amikor megkérdezték az európaiakat arról, hogy ha egy másik ország megtámadna a hazájukat, akkor fognának-e fegyvert és meghalának azért, hogy megvédjék. És az európai átlag az ilyen 25-30%.
Kettő lengyelek azok erősebbek.
Egyedül
emlékszem, még a szlovákok is jobb eredményt értek el.
Egyedül a finnek voltak 50% felett ebben a kérdésben. Minden más országban a lakosság fele elszaladna. Tehát amíg itt tartunk, és ott tartunk, hogy az emberek nem éreznek közösséget a saját nemzettársukkal, nem éreznek semmifajta hűséget a saját hazájuk iránt, addig nagyon nehéz azt a kérdést föltenni, hogy meghalnál-e a hazádért? Mert hogyha nincsen haza, akkor miért halnék meg? Tehát van ennek egy ilyen ideológiai típusú dimenziója, és van egy nagyon pragmatikus dimenziója is, hogy Európában nincsenek tömeghadseregek. Tehát én nagyon nagy érdeklődéssel és meglehetős nagy szórakozási faktorral néztem ezt az egész Coalition of the Willing vitát, amit ugye a franciák meg a britek bábasztak el egy pár hónappal ezelőtt. De az a helyzet, hogy a britek nem tudnak annyi katonát küldeni Ukrajnába, amennyi bármifajta reális hatást fejtenek ki a csatamezőn. De úgy tettünk 2-3 hónapig, mintha ez egy lehetséges alternatíva lenne, miközben az egész vita úgy, az egész bejelentés úgy kezdődött, hogy a Starmer miniszterelnök úr kiállt a sajtó elé, és azt mondta, hogy mi szívesen megyünk Ukrajnába, hogyha az amerikaiak elvisznek oda minket, mert egyébként se hajónk, autónk, repülőnk, semmi nincs, ami erre képessé tenni a brit hadsereget. Ami azért volt egy nagyon kedves gondolat, mert az amerikaiak úgy kezdték, hogy ők aztán semmilyen segítséget nem nyújtanak senkinek, aki Ukrajnába akar menni.
De például a francia atomütőerő egész Európára való kiterjesztés. Macroni gondolata, ez is valami színjáték?
Nem igazán értek a nukleáris elrettentéshez, ez be kell valljam, mielőtt bármit válaszolok erre a kérdésre, de ugye, hogyha eljutunk az atomháborúig, akkor nagyjából már úgyis mindegy. Tehát ebből a szempontból az elrettentés fontos. Fontos az, hogy Európának legyen egy atomvédőernyője, és részben azért a NATO-tagság is erről szól. Mindenki, aki csatlakozik a NATO-hoz, titkon arra számít, hogy majd az az elrettentő arra, amit az Egyesült Államok képvisel, az rá is ki fog vetülni, és akkor nem kell annyira félnie a külső aktoroktól. De két dolog ehhez. Az egyik az, hogy az atomütőerő egy nagyon jó dolog egy hidegháborúszerű konfliktusban, amikor ugye az a policy mind a két oldalon, hogy kölcsönösen garantált megsemmisítés van, tehát senki nem kezdi el az atomháborút. Viszont a mostani európai konfliktusok többsége nem ilyen. Ugye, mik Európa problémái, szembenézünk az illegális migrációval, nem igazán segítenek rajta az atomtöltetek. Ugye zajlik egy proxy háború Ukrajnában, nem igazán segítenek rajta az atomtöltetek. Van egy konfliktus a Közel-Keleten, nem igazán segítenek rajta a francia atomtöltetek. Úgyhogy ebből a szempontból én egy kicsit ezt túldimenzionáltnak érzem, de most lehet, hogy majd a katonai szakértők a mókusok elé vetnek ezzel.
Miért proxy háború, ami Ukrajnában zajlik egy támadás után, az nem egy teljesen normális reakció, hogy az ország meg akarja magát védeni? A proxy háború az valami olyan jelentéssel bír, hogy ők nem is akarják, de valakik nyomják, hogy harcoljanak.
Nem feltétlenül, ugye a proxy háború lehet olyan is, hogy az ország meg akarja védeni magát, és a mögött álló hatalmak azok képessé teszik egy olyan szintű kitartásra, amire az ország önmagában nem lenne képes. Nem azért, hogy ezen az országon segítsenek, hanem hogy a saját nagyhatalmi céljaikat érvényesítsék. És hát nagyon sok proxy háborút láttunk a hidegháború alatt, pontosan amiről előbb beszéltünk, ugye, és nem lehetett elkezdeni az atomháborút, mert annak egyértelműen fél órán belül vége van, és az emberiség elpusztul. De azért mondjuk Angolában, Dél-Kelet-Ázsiában, Afrika más részein nagyon sok ilyen proxy háborút láttunk, tehát hogy kubai önkéntesek harcoltak Angolában a megszálló portugálok ellen, még a dél-afrikaiak is benne voltak valahogy. Tehát azért a háborúk ennél sokkal bonyolultabbak, nem csak a gyarmati háborúk, hanem minden más konfliktus is. És azért az jól látszik, hogy tehát tényleg minden elismerésem az ukránoké, hősiesen harcolnak a hazájukat megszállni, szállnék az oroszok ellen, de egyedül ideig nem tudtak volna kitartani.
Mi Magyarország érdeke az orosz-ukrán konfliktusban? Amikor elindult, akkor az elején az egy nagyon világos álláspontnak tűnt, hogy Magyarországnak érdeke, hogy legyen egy működőképes, független Ukrajna, mint pufferállam Oroszország és Magyarország között, mert ha az elesik, akkor nem lesz ilyen, és közvetlen szomszédok leszünk, ami nem jó. Ez az álláspont ma is?
Az álláspont változatlan. Tehát kicsit ilyen katekizmusszerűen kell minden Európai Uniós csúcson hitet tenni amellett, hogy Ukrajna területi szuverenitása a 91-es határok szerint. Ugye a miniszterelnök úr ezt pár nappal a háború eleje kitörése után elmondta, az álláspontunk azóta is változatlan, tehát fölösleges megismételni.
Benne is van a Magyar Nemzeti Védelmi Stratégiában, azt hiszem ezekkel a szavakkal is.
Igen, tehát itt megint kicsit összecsúsznak a síkok, mert egyrészt nyilván nem támogathatunk semmilyen olyan cselekményt, ami nemzetközi joggal ellentétes. Számtalan ilyen cselekmény van, de ezeket nem tudjuk támogatni, és nem is támogatjuk. Ez egy másik kérdés, hogy folyamatosan arra szólítjuk fel a harcoló feleket, hogy kössenek békét, mert a háború semmire nem megoldás, fölöslegesen halnak meg az emberek a fronton, mert ezt a kérdést a tárgyalóasztal mellett kéne rendezni, mert úgyis ott fog véget érni. Minél előbb ér véget a tárgyalóasztalnál, annál jobb, annál több életet, annál több tulajdont, annál több jövőt tudunk megóvni a következő generációk számára, de sajnos nem itt tart a beszélgetés, visszatérve a proxy háború évre, mert vannak olyan nagyhatalmak, hogy azt mondjuk a 22-es isztambuli tárgyalások esetén is láthattuk, akik nem a gyors békekötésben érdekeltek, mert ők úgy gondolják, hogy a most zajló konfliktus, ami nagy óriási áldozatokat követel mind a két harcoló ország részéről, valamilyen szempontból az ő érdeküket is szolgálja, hogyha nagyon gonoszan szeretnék fogalmazni, akkor azt tudnám mondani, hogy azért, mert legalább nem nekik kell az oroszok elleni háborúban meghalni.
Világos a térképen az, hogy kik azok a nagyhatalmak, melyek azok a nagyhatalmak, amelyek tolják az ukránokat? Hogy nekik kelljen meghalni?
Én úgy gondolom, hogy aki érti a nemzetközi politikát, az ezt tudja, de ezekről nyilvánosan nem illik beszélni, úgyhogy én sem fogok.
Ez ki kell számolni, hogy ki az, aki támogatást ad, vagy ki az, aki nem ad támogatást, vagy ki az, aki húzza a tárgyalást, vagy ki az, aki tolja a tárgyalást, és ebből kell az embernek a fejében összerakni, hogy kik azok, akik a helyzet fenntartásában érdekeltek?
Szerintem három dolgot érdemes nézni. Az egyik az, hogy ki mit mond, tehát milyen paneleket használ, és ugye stratégiai kommunikációnak hívjuk ezt a dolgot, amit régen propagandának hívtak. Tehát ugye van 15 panel, amit konzekvensen használ mind a két fél, tehát a fordulatokból, a szóhasználatokból, a kifejezésekből, a megosztott videókból azért elég gyorsan látszik, hogy ki melyik oldalon van ebben a történetben, ez az egyik. A másik nyilván a pénz. Ez annyiban tán kicsit kilóg a sorból, hogy Ukrajnát ugye nagyon sok módon, nagyon sok ország támogatja. Tehát van, aki fegyvert szállít, van, aki humanitárius segítséget nyújt. Mi humanitárius segítséget nyújtunk, de nem szállítunk fegyvert. Ugye az Európai Unión keresztül különféle anyagi támogatás érkezik Ukrajnában, mert mondjuk az ottani bürokrácia fenntartása, az meg a nyugdíjak kifizetéséhez járul hozzá. Ugye az ukrán adóbevételek teljes mértékben a háborúra mennek át, tehát az ukrán államot az Európai Unió fizeti. Tehát az, hogy vannak közszolgáltatások, kórházak, óvodák, az ugye az Európai Uniós adófizetők pénzéből megy jelenleg is, és hogy az ukrán gazdaság lehet, hogyha a következő évtizedekben is ebből fog menni. Ugye ez megint egy vita, ami zajlik az Európai Unión belül, és a harmadik nyilván ez a nagyon egyszerű kérdés, hogy ki milyen mennyiségű és minőségű fegyvert szállított az ukránoknak az utóbbi időszakban.
Mi Magyarország érdeke? Mi történne akkor, hogyha az ukránok elesnének?
Nagyon sok ahogy a Donald Rumsfeld mondta, nagyon sok az unknown unknown, tehát az ismeretlen kérdés. És azért nehéz erről beszélni, mert hitviták zajlanak ebben a kérdésben.
Bármilyen válaszra azonnal támadás indul.
De mondok egy példát, tehát az most nincs eldöntve, Twitteren olvastam, nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy az orosz hadsereg az a Schrödinger hadsereg, mert annyira béna, hogy ki se tud jönni a laktanyákból, és nem tudják elfoglalni Ukrajnát, de annyira félelmetes, hogy holnap után elfoglalják Lisszabont. Tehát a kettő egyszerre nem lehet igaz, mégis ugyanezek az emberek mondják ezt, éjjel-nappal a tévében, a Twitteren, és hogyha bárki megnézi mondjuk egy európai tanácsnak a sajtókommunikét, és minden mást, amit nyilatkoznak az állam és kormányfők, akkor ezt a nyilvánvaló oximoront fogja látni mindenki, de valahogy nem akad fönn senki ezen, hogy tehát ez a két dolog együtt, ez így nem oké. És ebből a szempontból ugye nem tudjuk, vagy nem mindenki úgy tesz, mintha nem tudnánk, hogy mik lennének az orosz katonai célok Ukrajnában, amik egyébként valószínűleg változnak, mert nem az volt az első napon, és nem az volt egy év után, és most sem azok. Viszont erről hitviták zajlanak, és bárki, aki azt mondja, hogy az oroszok nem akarják egész Ukrajnát elfoglalni, ezt ugye azonnal orosz ügynöknek festik le. Aki azt mondja, hogy Ukrajnát nem kell támogatni as long as it takes, tehát ameddig szükséges, feltétel nélkül, azt azonnal orosz ügynöknek kiáltják ki, és fordítva. Tehát kicsit olyan ez, mint egy vallásháború, hogyha mondhatom így, ahol ugye mindig az eretnekeknek van a legnehezebb dolguk, mert az eretnekeket meg szokták égetni ennek a történetnek a végén, ugyanis ugye a vallási narratíva szerint ők tudják, hogy mi az igazság, és szándékosan az ellenkezőit csinálják, és ennél rosszabb nincs. És ugye kicsit Magyarország is jelenetnek szerepben van az Európai Unión belül, de látjuk azért a vallástörténetben is, hogy néha azért az innováció, meg a reformáció, meg ezek a dolgok, azok nem feltétlenül annyira rosszak, mint elsőre tűnnek.
A hivatalos kommunikáció durvasága elnyom mindent, vagy egyel beljebb, egyel titkosabb szinten azért vannak egyeztetések arról, hogy mi történjen Ukrajnával?
Azért választanám ketté a két történetet, mert az ukrán-orosz háború az információs térben is zajlik. Tehát bizonyára mindenki követi Twitteren azt a 10-15 oldalt, amit követni kell ebben a kérdésben. Ez 100% propaganda, semmit nem szabad elhinni nekik. Mégis ugye folyamatosan hivatkozik rá mindenki, hogy akkor nem tudom, a kievi szellem, ugye a háború első napjaiban a sosem létezett MiG-29-es pilóta, a Kígyó-szigeti incidens, a Harszoni partszás, számtalan ilyen sztorit tudunk mondani, amelyiként elképesztően fontos a harci morál fenntartása, az ezt mindig mindenki csinálta a történelem során, csak most sokkal hatékonyabb, mint korábban. Ez a felszín. És talán ott van egy nagy különbség, hogy míg az oroszok a csatamezőn akarnak nyerni, az ukránok a narratívát akarják megnyerni, és egyébként ebben a két domainben, tehát ebben a két területen mind a ketten nagyon sikeresek. Tehát az oroszok ugye jönnek szépen lassan előre, ahogy a NATO főtitkár tavaly mondta, Ukrajna nyerésre áll, csak a frontvonal megy a rossz irányba. A kommunikációs térben pedig azt látjuk, hogy mintha tényleg az oroszok holnap összedőlnének, mindjárt vége van a gazdaságnak, ugye Putyinának 3 éve meghalt a rákban, és egyébként is a 4 hasonmását küldik mindenféle nemzetközi találkozókra. És itt teljesen irracionálissá vált az egész narratíva, meg az egész diskurzus, ami az ukrajnai háborúról zajlik. Hála Istennek, na mondhatom így, azok, akiknek dolga, hogy ehhez értsenek, tehát a katonai szakértők és a többiek azért, ha ránéznek a térképre, ránéznek a műholdképekre, nagyjából látják, hogy mi történik, és azt is nagyjából látják, hogy ennek mi lesz a kimenetelem, és mi is éppen ezért érvelünk a mielőbbi békekötés, a tárgyalások és a tűzszünet mellett, mert hogyha minden úgy folytatódik, ahogy most állnak a dolgok, akkor még rengeteg embernek kell meghalni addig, amíg eljutunk oda, ahol most is eljuthatnánk, hogy leülünk a tárgyalóasztal mellé, vagy hát bocsánat, a harcoló felek leülnek a tárgyalóasztal mellé.
Magyarország, ha jól emlékszem, néhány nappal ezelőtt kérte, hogy a következő talán 18. Oroszország elleni szankciós csomagot az Európai Unió ne tárgyalja. Ez még az iráni-izraeli konfliktus előtt volt, vagy éppen akkor történt? Vagy elvi álláspont, hogy ne legyen tárgyalva?
Hát eddig is volt 17 szankciós kör, amit alapvetően elfogadtunk a végére. Ugye itt a ördög a részletekben rejlik abból a szempontból, hogy nyilván nem tudunk minden olyan intézkedést támogatni, amit mondjuk az észtek vagy a lettek szeretnének, mert az tönkretenné a magyar nemzetgazdaságot, de ugyanakkor szeretnénk, hogyha a háború véget érne, és ennek azért bizonyos jeleit kell adni időről időre. És a 17 szankciós csomag mind olyan volt, amiben a 27 tagállam meg tudott egyezni, ami azt jelenti, hogy ebben Magyarország is meg tudott egyezni. Ugye a mostani Irán-Izrael konfliktus kapcsán az merült fel, hogy azt szankciós csomagnak azt a részét, ami az orosz gáz és olajimportnak a teljes megtiltását, illetve ugye most megadósz vámról van szó, mert hogy megtiltani nem feltétlenül lehet, ennek a tárgyalását vegyük ki a következő fordulóból.
Meddig kell kivenni a következő fordulóból, örökre, vagy ameddig nem normalizálódik a helyzet?
Ami biztos az az, hogy a mostani bizonytalanságra azért elég idegesen reagálnak az olajpiacok, és Magyarország eléggé ki van téve két ellátási útvonalnak, amivel az egyik az Oroszországból érkezik, a másik pedig Horvátországon keresztül érkezik. Tehát, hogyha megszüntetjük ezt a két lábon állást, akkor ugyanazt a függőséget teremtjük újra, aminek a felszámolásáért annak idején rengeteg pénzt költöttünk az olaj- és gázinfrastruktúra kiépítésével. Mindazonáltal azt érdemes látni, hogy az Európába irányuló orosz energia szállítások azok az elmúlt évben is növekedtek, és egyáltalán nem Magyarország a legnagyobb vásárló. Tehát mondjuk az orosz cseppfolyósított földgáz eljut továbbra is az európai piacokra, és Franciaország és mások sokkal nagyobb mennyiségben vásárolnak, mint ezt korábban tették, annak ellenére, hogy a kommunikációkból mást várnánk. Tehát ebből a szempontból ez ismét egy kicsit álszent vita abból a szempontból, hogy a nagyhatalmak, vagy a nagyobb Európai Uniós tagállamok mondanak valamit, és csinálnak valami teljesen mást, de nyilván ők is a saját gazdaság érdekeit követik. A kormány álláspontja az, hogy jelenleg nem időszerű erről a kérdésről tárgyalni, amikor egy ennyire volatilis időszak elé néz mind az olaj, mind a gázpiaca, és Európának az egyik legnagyobb problémája jelenleg a versenyképességnek a hiánya, amihez a magas energiárak rendkívüli mértékben hozzájárulnak. Ugye 4-5-ször annyit fizetünk az áramért, a gázért, és alapvetően az energiáért, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy adott esetben Kína. és így nem lehet versenyképes európai gazdaságot építeni. Ugye látjuk azt, hogy az Oroszország elleni szankciók elvileg azért vannak, hogy az orosz gazdaságot gyengítsék, és ezáltal Oroszországnak azt a képességét, hogy az ukrajnai háborút fenntartsa, ezt meggyengítsék, miközben az európai gazdaság szenved a legjobban. Tehát ha megnézzük az elmúlt 3 évnek a gazdaság történetét, akkor az látszik, hogy az a típusú olcsó nyersanyaghoz való hozzáférés, ami az európai gazdasági modellnek az alapját adta a második világháború vége óta, ez igazából egy politikai döntés alapján megszűnt. Ez kicsit olyan, megint egy hitbéli kérdés, ha mondhatom így, és elnézést, hogy ennyi vallási referenciát teszek, de ez egy olyan hitbéli kérdés, mint amikor a német zöldek a 10-es évek elején eldöntötték, hogy bezárják az atomerőműveket. Az égvilágon semmi értelme nem volt. A német atomerőművek nem voltak kevésbé biztonságosak, mint korábban, de ugye a Fukushima-i katasztrófa után hoztak egy olyan döntést, hogy az atomenergia rossz, ergo minden erőművet leállítunk. És akkor csodálkoztak, hogy felment az áram ára, mert a megújuló energiával, amikor ugye se nem süt a nap, se nem fúj a szél, ami néha előfordul, hogy most is előfordult télen Németországban, csodálkoztak, hogy nincs áram. Persze, hogy nincs áram, tehát hogyha ugye az alaperőműveket kiveszik a rendszerből, akkor nem is lesz. És hasonló politikailag motivált vitákat folytatunk, nagyon komoly vérremenő gazdasági kérdésekről, és az orosz energiaimportnak a betiltása egy hasonló kérdés. Nyilván mindenki érti ennek a politikai relevanciáját, csak az a baj, hogy ennek a gazdasági költségeit általában nem azok fizetik meg, akik ezeknek a politikai relevanciáról döntenek.
Amikor Magyarország a általa egyébként értelmetlennek és haszontalannak tartott Oroszország elleni szankciókról tárgyal az Európai Unióban, és a végén mindegyiket megszavazza, akkor a tárgyalások során nyer annyit, hogy érdemes legyen bele sodródni a renitens kategóriába, és tűrni, hogy mindenki renitensnek nevezi?
Ez abból a szempontból jó kérdés, hogy egyrészt Közép-Európának a gazdaságföldrajza ez teljesen más, mint Nyugat-Európa gazdaságföldrajza, és amikor annak idején ezt a 3 éves moratóriumot sikerült kitárgyalni az orosz gáz és olajimport kapcsán, akkor azért nem csak Magyarország, hanem még 2 másik Európai Uniós tagállam is megkapta ezt a lehetőséget, akik erről azért keveset beszélnek, és most én sem szeretném megnevezni őket, de pontosan tudják ők maguk is, hogy kiről van szó. Tehát nem feltétlenül haszontalan más tagállamok számára az, hogy mi adott esetben visszük az ászlót, ez az egyik. A másik az az, hogy olyan alapvető gazdaságbiztonsági, nemzetstratégiai kérdésekről van szó, mert nem lehet kompromisszumot kötni. Tehát, hogyha leállítanánk az orosz olaj- és gázimportot, akkor holnap nem lenne áram az országban, megállnának a gyárak, megállna az élet. Nem is értem, vagy egyébként, hogy az Európai Uniós partnereink miért várják el tőlünk azt, hogy lekapcsoljuk az országban a villanyt, pusztán azért, hogy egy tweetet kiratkassunk, hogy akkor most jól megmutattuk az oroszoknak. És megint, miután hitviták szintjén zajlik ez a vita, erről nem lehet racionális beszélgetéseket folytatni, mert ugye azt halljuk mindig, hogy Oroszország rossz, és minden, ami Oroszországnak árt, az jó. De nekünk nem ez az álláspontunk, nekünk az az álláspontunk, hogy mi az, ami Magyarországnak jó, mi az, ami Magyarországnak rossz. Nyilván, ami jó, azt szeretnénk minél nagyobb mértékben kiasztálni, ami rossz, azt pedig szeretnénk minél távolabb tartani az országból. Ugye miniszterelnök úr is számtalan esetben nyilatkozott erről, hogy a magyar külpolitikát a magyar érdek, és semmi más, csak a magyar érdek határozza meg.
De a Magyarország uniós partnerei azok nyilvánosan, bizonyíthatóan azt várják, hogy Magyarországon álljon le az áramszolgáltatás? Tehát nincs az Európai Unióban valami kölcsönös segítségnyújtás, amikor az összekapcsolt áramhálózatok egymást kisegítik? Tehát még csak ilyen kompromisszum sincs?
Igen, ez egy nagyon jó elméleti kérdés, de feltételezi azt, hogy az összes infrastruktúra rendelkezésre áll, ami nincs így. Tehát, hogyha most holnap nem tudnánk orosz gázt importálni az országban, akkor Ausztria felől nem tudnánk annyi gáz behozni, amennyi ezt pótolni tudná, mert Ausztriában sincs ennyi gáz. Ugye, amik csak 2010-es évek elején erre fizikai lehetőség még lett volna, csak azt, ami ezt lehetővé tette, az így mondjuk így, hogy felrobbant a tenger felekén. Tehát, hogy abból az irányból elég nehéz bármit behozni az országba, az olaj hasonló. Tehát nyilván, hogyha leállítjuk a keleti irányú olajszállítást, akkor mondjuk Horvátországon keresztül lehet valamennyi olajat importálni, de nem biztos, hogy azoknak a csöveknek a fizikai kapacitása, amit nem lehet az egyik napról a másikra megnövelni, lehetővé teszi azt, hogy az ország energiaigényét ellássuk. És rengeteg pénzt költöttünk arra, hogy az elektromos hálózatunkat összekapcsoljuk az összes szomszédos országban, ami egyébként hasznos is volt nekünk is, meg az ukránoknak is, mert mi is kisegítettük őket, néha ők is kisegítettek minket, főleg a háború előtt, de hogy a teljes hazai termelést kiváltsuk importtal, az egyrészt fizikai képtelenség, másrészt pedig egy nemzetstratégiai rémálom, mert akkor egy teljes mértékben függővé válunk a partnereinktől, és azért a koronavírus járvány is megmutatta, hogy nagyon jó dolog az európai szolidaritás, de hogyha X mennyiségű maszkot lehet beszerezni, akkor mindenki arra az X mennyiségű maszkra fog rámenni, és senki nem fog azzal törődni, hogy a szomszédos ország kap-e abból, vagy sem.
Egymás repülőgépeiről pakolták le.
Hát arról nem is beszélt. Tehát ez igazi vadnyugat volt, ahogy így a sztorikban elmesélték. Tehát szerintem az a törekvés, hogy ugye Magyarországnak deklarált célja az, hogy például az energiaszektor az túlnyomóan nemzeti tulajdonban legyen, és önállátóak legyünk, az ezt ebből a felismerésből is fakad, hogyha eljön a nap, amikor mindenki bajba kerül, mindenki saját magáról fog gondoskodni, de botorság is lenne ennek az ellenkezőjét elvárnia, hiszen ugye minden ország kormánya a saját lakosainak felelős. Ugye, ha tehetek egy kitérőt, az egész Európai Bizottsággal ez a probléma, hogy ők nem felelősek az európai lakosságnak. Tehát, hogyha el is szúrják az európai gazdaságot, hogy elszúrták az elmúlt 3 évben, nem ellenük fognak tüntetni az emberek a fővárosokban, hanem a saját kormányokat akarják leváltani, még akkor is, hogyha a saját kormányok azért kerültek bajba, mert mondjuk a szankciós csomagokat egy kicsit tovább tolták, mint az feltétlenül szükséges lett volna.
A magyar energiaszuverenitás igénye az hogyan illeszkedik Donald Trump gondolataiba, aki azt mondja, hogy fúri, baby, fúri, és itt van nekünk a csodálatos LNG-nk, tessék azt megvenni.
Itt is legalább 2 kérdésre kell válaszolni. Az egyik az, hogy van elég, a másik pedig, hogy mennyibe kerül. Ez LNG egy nagyon hálás kérdés abból a szempontból, hogy itt egy valóban likvid világpiac van, tehát van egy olyan piaci ár, amit mondjuk Európában, Dél-Kelet-Ázsiában máshol fizetnek, ez nyilván más, attól is függ, hogy mennyire messze vagyunk az ellátási források, vagy a forrásoktól, mennyibe kerül áthajózni a cseppfolyósított földgáz bizonyos helyekre, de azért ez piaci körülmények között működik. És ugye az LNG az egy eleme az energiamixnek, tehát ez versenyez a vezetékes földgázzal, versenyez a napelemmel, versenyez az atomenergiával és minden mással is. És minden ország felelős kormánya úgy fogja összeállítani az energiamixet, hogy a lehető legtöbb energiát tudja a lehető legolcsóbban beszerezni. És hogyha az amerikai LNG-be beleillik, nagyon szívesen tárgyalunk róla, 2 dolog kell hozzá, legyen elérhető megfelelő mennyiségben, legyen megfelelő áru, tehát megengedhessük magunknak, és a más 2 és feledik pont az pedig az, hogy fizikailag ide tudjuk hozni. Ugye azért ebben is vannak még problémák, hiszen egy...
Építik azért a tengereken a terminálokat, Németország is viszonylag gyorsan összedob 1-2-t.
Igen, a kérdés az, hogyha ugye a szárazföldre kijön a földgáz, akkor onnan hogyan viszem tovább. Csővel, de ugye csövet építeni sokáig tart, sok pénzbe kerül, nem az egyik napról a másikra történik meg, és jelenleg is például zajlik a beszélgetés a horvátokkal arról, hogy a kröki LNG terminálnak a szárazföldi lábát azt hogyan lehessen kibővíteni, de hogy adott esetben most lenne erről egy döntés, azért 2-3 év eltelik addig, amíg kicserélik a csöveket, berakják kompresszorállomásokat, stb. Tehát ez nem egyik pillanatról a másikra történik.
A magyar kormány számításai vagy várakozásai szerint mikor fog visszaállni az amerikai LNG meg az orosz gáz versenypiaca? Hogy ne csak egy forrásról kelljen tárgyalásra, azt mondani, hogy a másiké olcsóbb, azt veszem meg.
Bocsánat, hogy így válaszolok, de ez megint egy kicsit túlzott leegyszerűsítés. Tehát az LNG piacban az a nagyszerű, hogy nem csak az amerikaiak vannak benne, ott vannak a katariak, ott vannak az ausztrálok, akik ugyan nekünk nem segítenek, de mondjuk a dél-kelet-ázsiai piacon a kínálatot növelik. Tehát ez egy sokkal több szereplős játék, mint hogy akkor az oroszok meg az amerikaiak között kell fekete-fehér választást tenni. És igazából ez a logika a magyar vezetéképítés, meg minden egyéb mögött is, hogy legyen minél több választási lehetőség, és akkor majd, amikor eljön a pillanat, akkor az adott felhozatalból kiválasztjuk az, ami a legkedvezőbb. De az, hogy minél több lehetőségből tudjunk választani, az alapvető fontosságú. És nagyon keveset beszélnek arról, alapvetően az energetikai szektoron kívül, hogy az elmúlt 15 évben elképesztő pénzekből az összes szomszédos országgal összekötöttük a gázhálózatunkat. Tehát azt a típusú rugalmasságot, aminek a fontosságát a 2006-os meg 2009-es orosz-ukrán gázháborúban kellett megtanulni, ezt mi megtanultuk, saját pénzben rengeteget költöttünk rá. Ugye a kérdés az, hogy a szomszédos országokkal hogyan lehet együttműködni abban, hogy az ő kikötőiken, az ő infrastruktúráikon, az ő cégeiken keresztül hogyan tudjuk ezeket az energiahordozókat beszerezni. Mennyit kérnek a tranzitér, lesznek-e belőle, mert nekik is szükségük van rá. Tehát számtalan olyan kérdés van, ami messzebbre vezet annál, mint hogy egyébként a spot ár a kikötőben, amikor kiköt a hajó, az mennyi.
De a várakozásuk szerint vissza fog állni a háború után az orosz energia európai célállomásainak teljes tárháza. Vannak olyan országok, amik azt mondják, hogy mi teljesen leváltunk. Akkor ők vissza fognak jönni, ha látják, hogy ez mennyivel olcsóbb?
Meglátjuk. Itt... Van a politikai racionalitás, meg van a gazdasági racionalitás. Jelenleg egy olyan közhangulat van Európában, hogy lehet azt mondani országok vezetőinek, hogy Ugyan négyszer annyiba kerül a rezsim, mint eddig, de ezzel jól megmutatjuk az oroszoknak, úgyhogy minden euróval, amit arra költötök, hogy drágában világítjátok ki a lakásotokat, valójában az oroszokat gyengítitek, és amíg van egy megfelelő nagyságú választói közösség az országban, aki ezt elfogadja, addig ez rendben van. Mert ők meg fogják szavazni ezt a pártot a következő választáson is. És van egy egyre jobban növekvő európai népesség, aki azt mondja, hogy értjük az ukránok szenvedését, borzasztó dolog, ami velük történik, de alapvetően a mi gazdaságunkról, a mi életünkről, a mi jövőnkről van szó, és nem akarok négyszer annyit fizetni az áramért, mint a háború előtt. És ha megnézzük azt az politikai erjedést, ami Európában zajlik, abban azért van egy ilyen típusú gazdasági motiváció, hogy valóban az a legjobb módja az Európai Unió megerősítésének vagy nem megerősítésének, hogy többet fizetek azért, amit egyébként olcsóban is megkaphatnék. És nyilván ebben a kérdésben Észtországban, meg Lengyelországban, meg Dél-Olaszországban, meg Spanyolországban teljesen más álláspontot fognak elfoglalni az emberek. Spanyolországban főleg akkora van áram, ugye ez nem mindig adottság, hogy az elmúlt hónapokban láthattuk. De mondjuk tökéletes példa szerintem a balti országoknak a közelmúltbeli története, ők ugye leváltak az orosz elektromos hálózatról. Mert csak Oroszország rossz, megbízhatatlan, gonosz, mi egyéb, legyen nekünk saját elektromos hálózatunk. 3 napon belül 5-szer annyiba került az áram, mint korábban az áramtőzsdén. Mindent meg lehet csinálni, tehát fizikailag minden lehetséges, a kérdés az, hogy az árát ki fogja megfizetni.
Ukrajna Európai Uniós gyorsított csatlakozásában milyen típusú érvek szoktak összecsapni? Hitviták ezek is, vagy vannak racionális érvek is?
Vannak racionális érvek, de alapvetően a hitviták szintjén zajlik ez is, mert ugye vannak azok, akik mindenáron szeretnék az ukránokat bevenni az EU-ba, akár felkészültek erre az ukránok és az EU, akár nem, és vannak azok, akik azt mondják, hogy hát az Európai Unió mégis egy ilyen jogállam típusú szervezet, tehát vannak szabályaink, vannak feltételek, vannak olyan pontok, amiket teljesíteni kell, miért mondjuk a tárgyalási fejezeteket meg lehetne nyitni. Megint vallási hasonlatot hozok, elnézést, tehát az eredendő bűn az ugye már ott bekövetkezett, amikor 2023 végén az Európai Tanácson azt mondta az Európai Bizottságnak a vezetése, hogy van 7 feltétel, amit az ukránoknak teljesíteni kellene ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megkezdhessük. Ebből ugye 4 az ukránok nem teljesítenek, de kezdjük meg a tárgyalásokat. Tehát ugye innen indultunk, hogy az Európai Bizottság deklaráltan figyelmen kívül hagyta a saját szabályait, mert ugye politikailag ez fontos. És azóta az összes lépés erről szól, hogy hogyan lehet úgy, a szebbik szót fogom használni, meghajlítani a jogi keretrendszert, hogy érthessük úgy, hogy akkor ezt a feltételt ezt teljesítették. És itt azért már egy kicsit nagyobb a szórás az európai kormányoknak a véleményében is, mert igenis vannak azok, akik azt mondják, hogy ezt a folyamatot ezt nem lehet lerövidíteni. Tehát, hogy az Európai Unió komolyan szeretné venni magát, és mondjuk a Magyarországot is tovább szeretné egzecíroztatni a jogállamiságnak a jelszava alatt, akkor legalább a saját szabályait tartsa tiszteletben. Eddig sem tették meg, de legalább próbáltak úgy tenni. És az ukrán tagság esetében azt látjuk, hogy már meg sem próbálnak úgy tenni, mint hogyha betartanák a saját szabályokat, mert azzal érvelnek, hogy ez egy geopolitikai szükségszerűség, hogy Ukrajna csatlakozzon. De ezzel is az a gond, hogy az Európai Unió az vagy az a gazdasági politikai integráció szabályokon alapuló jogállami típusú integráció lesz, mint eddig volt, és akkor az összes mostani szabály marad, és akkor néha finomítjuk, vagy átviszik ezt egy teljesen másik dimenzióba, és geopolitikai Európai Uniót fogunk csinálni, ami szükségszerűen szét fogja feszíteni a mostani politikai kereteket. Ez egy olyan döntés, amiről senki nem beszél még, de valójában a mélyében erről zajlik a legfontosabb vita. Hogy fontosabb-e az, hogy politikai eredményeket érjünk el, és ezért a saját szabályánkat is figyelmen kívül hagyjuk, ami ugye tételezi azt is, hogy akkor az összes uniós szabály az innentől kezdve értéktelenné válik, a túlzott deficit eljárástól kezdve a jogállamiság megállítás cikkeig, tényleg minden. Vagy tartjuk a további szabályokat, viszont akkor ugyanúgy, ahogy a Nyugat-Balkánt 20 éve előszobáztatjuk, ugyanúgy majd az ukránokat, meg a moldávokat, meg a többieket is szépen végig kell vezetni azon a nagyon hosszú, nagyon bonyolult és nagyon körülményes jogi eljáráson, amin egyébként végig kell menniük, hogyha szeretnének az Európai Unióhoz csatlakozni.
Gazdasági érvek elhangzanak Ukrajna gyorsított csatlakozása ellen és mellett? Vagy ez geopolitikai kérdés?
A geopolitika übereli a gazdaságot ebből a szempontból, tehát nagyon sok geopolitikai motiváció dolog történik, aminek gazdaságilag semmi értelme nincsen, de nyilvánvalóan vannak gazdasági érvek is. A tagság mellett érvelők azt mondják, hogy úgyis az EU-nak kell kifizetni, tehát akkor miért ne vennénk fel őket, óriási nagy piacról beszélünk, nagy területű ország.
Jó földet.
Hát az
csak
vagy,
tele vannak aknával.
Igen, az a vagy, a jó földek azok keleten vannak, amit az oroszok elfoglaltak, csak erről nem illik beszélni, és igen, valóban tele vannak aknákkal. Tehát van egy ilyen érvelés, hogy ez nekünk jó lesz. És ez az érvelés támaszkodik arra is, hogy a 2004-es, meg a 7-es, meg a 11-es bővítés tapasztalata az volt, hogy a magországok ezért ezzel annyira nem jártak rosszul. Tehát a lengyeleknek volt erről egy tanulmány, amit mi is szeretünk idézni, hogy azért a Lengyelországban megérkezett uniós támogatásoknak nagyjából a 80%-át azt igazából nyugati cégek kapták meg aztán szerződésbe, aminek egy részét hazavitték, a másik részét meg a vállalkozókon keresztül megépítették, de azért a nagy nyugati építőipari cégeket nem szeretnék megnevezni, nem jártak olyan rosszul azra, hogy Lengyelországban több ezer kilométer autópályát fel lehetett építeni. Tehát ez benne van. A másik oldalon nyilván vannak olyan kérdőjelek, hogy nem tudjuk, hogy Ukrajna mekkora lesz, amikor vége lesz a háborúnak, nem tudjuk, hogy hányan fognak ott lakni, nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz a gazdasága, nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz az infrastruktúrára, fogalmunk sincs arról, mert nem lehet fogalmunk arról, hogy mennyibe fog az egész kerülni. És nyilván vannak olyan kérdések, amik egyelőre jogharmonizációnak tűnnek, de sokkal fontosabbak ennél. Lesznek-e például a génmódosított vetőmagok Ukrajnában, ami most lehetséges, de ugye az EU-ban tilos. Hogyan alakul át a birtok szerkezet? Lesznek-e olyan óriási méretű mezőgazdasági üzemek, amik mondjuk ki tudnak szorítani európai kistermelőket a piacról? És ne felejtsük el, talán tavaly vagy tavaly előtt volt elnézés, nem tudom pontosan az évet, amikor a gabona folyosóknak a kérdéséről tárgyaltunk Európában, amikor ugye először zárták le az oroszok a Fekete-tengert, és nem lehetett kihajózni a világpiacra az ukrán gabonát, és akkor született egy megállapodás, hogy a szomszédos országokon keresztül majd ezt el lehet szállítani vasúton. És mindenki azonnal behúzta a féket, minden Ukrajnával szomszédos ország, hogy itt nem. Tehát a saját gazdáinkat nem fogjuk hagyni tönkretenni azáltal, hogy bejön a vonaton az ukrán gabona, aztán majd valahol eltűnik.
Jó, de hát azt mondták, hogy azok Afrikában meg mindenféle olyan helyekre mennek, ami az ukrán gabonának a háború előtti feldövő piaca volt.
Mondani sok mindent lehet, de ugye hiszem, ha látom.
Ki most az ukrán gazdaság? Azért kérdezem, mert az Amerikai Egyesült Államok ritka földfém megállapodást kötött Ukrajnával, amit az eddig elérhető hírek szerint mind a két fél örömmel fogad, és milyen kölcsönös garanciának gondol.
Ez azért jó kérdés, mert háborús körülmények uralkodnak, tehát nem feltétlenül lehet megnézni a telek nyilvántartást. Remélem, jól mondtam magyarul, telekkönyv nyilvántartás. Igen, igen. Tehát nem úgy van, mint Magyarországon, hogy beírom a helyrehozási számot, és akkor megmondja, hogy kié. Ugye 2001-ben volt az utolsó népszámlálás az országban. Tehát olyan alapvető adatok hiányoznak, amik nagyon nehézé teszik ennek a kérdésnek a megválaszolását, és legalább ennyire fontos az, hogy a szürke és fekete gazdaság azért mindig meghatározó volt Ukrajnában. Tehát lehet, hogy papíron valakié, de valóságban nem is biztos, hogy ez övé lesz.
Zsebszerződés.
Lehet, hogy még az sem. Lehet, hogy csak egy megállapodás, vagy jött a nagy fekete autó, és megbeszélték. Ugye az üzleti kultúra egy kicsit más Ukrajnában, mint Európa többi részén, és ez tényleg nem akarom őket bántani, mert ez egy történelmi adottság. Tehát ebből a szempontból, hogy ezt valaki letisztázza úgy, hogy lehessen tudni, hogy kihez tartozik, ki a haszonélvezője, ki a tulajdonos, stb. Ez egy óriási nagy munka lesz, ezt rendbe kell tenni a háború után. És a másik, amit ön is említett, hogy azért több ország kötött hasonló megállapodást az ukránokkal.
Még védelmi megállapodást is kötöttek, talán a britek, a franciák.
Igen, a britek kötöttek.
Katonai szerződést kötöttek Ukrajnával,
hogy gyártanak. A britek kötöttek egy 100 éves barátsági megállapodást, ugye megkötötték a ritka földfém megállapodást. Az amerikaiak az ukránokkal, nyilván európai cégek is próbáltak már itt a háborús szürke zónában bemozdulni az ukrán piacra. Ugye a háború előtt is voltak ott külföldi cégek, legálisan, fél legálisan, papíron legálisan. Tehát könnyen lehet az, hogy egy dolgot már három embernek is eladtak, csak ugye ezt nem tudjuk venni is róla nyilvántartás. Tehát ebből a szempontból a háború után azért szerintem még sok meglepetés fog várni azokra, akik úgy gondolják, hogy most tulajdonosai valaminek. És azért ne felejtsük el, hogy az ukrán üzleti élet, akikből néhány nagy nevet mi is ismerhetünk, akik tényleg milliárdosok voltak a háború előtt is, tehát még ők is bekavarhatnak ebbe a képbe. És azért az nagyon jól látszik, hogy az ukrán belpolitikai folyamatokat továbbra sem lehet elvonatkoztatni ezektől a politikai és gazdasági erőcsoportoktól, akik átrendeződtek, megváltoztak, más felállásban vannak éppen, de amint vége van a háborúnak, amint valami fajta békeszerű dolog bekövetkezik Ukrajnában, ezek a elképesztően éles belpolitikai küzdelmek azonnal újra fognak indulni.
De az, hogy az Amerikai Egyesült Államok Trump elnök szerződést köt velük, ez nem tisztázza a viszonyokat? Tehát van akkora sheriff Trump elnök, hogy nem fogja magát hagyni átverni, lehúzni, ahogy ő szokta mondani?
Hát, legyen vége a háborúnak, és lássuk meg.
Milyen Ukrajnával számolnak, ha egyáltalán előre gondolkodik bárki a háború után? Egy barátságos Ukrajnával, egy széteső Ukrajnával, egy fegyverekkel teljesen kitömött, és azt az Isten tudja, milyen irányba használni kívánó Ukrajnával? Milyennel?
Az első és a legfontosabb, hogy egy óriási nagy test, ami megrázkódtatáson fog keresztül menni az ország, hasonló lesz, mint nekünk Trianon volt 100 évvel ezelőtt. El fogják veszíteni az országok egy részét, elveszítettek több millió embert, és nem tudjuk, hogyha véget ér a háború, akkor hányan fognak azonnal nyugatra menekülni, hiszen nyilván, akik majd leszerelnek a hadseregből, nem szeretnének még egyszer visszaszerelni, hogyha esetleg újra kitör a háború 3-5 éven belül. Tehát nagyon sok a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy hány ember fog ott lakni, nem tudjuk, hogy mekkora lesz a gazdaság, de az első és legfontosabb ez a nemzeti megrázkódtatás lesz, hogy ezt valahogy leküzdjék. És nagyon sok múlik azon, hogy hogy ér véget a háború, nagyon sok múlik azon, hogy milyen békét, ha egyáltalán bármiféle békét tudnak kötni az oroszokkal, és nagyon sok múlik azon, hogy milyen típusú újjáépítési ígéreteket fognak kapni a nyugattól, vagy adott esetben Kínától, hogyha véget ér a háború. Nagyon nehéz erre nyilatkozni, óriás nagy frusztráció lesz, több százer ember lesz, akinek van fegyveres múltja, akik majd munkát fognak keresni, el akarnak majd tudni helyezkedni, és azért szerintem a jugoszláv polgárháborúk után láttuk, hogy ez mivel jár, közbiztonságilag szervezett bűnözésben más területeken. Nagyon nehéz lesz ezzel megküzdeni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ugrósdi Márton, a miniszterelnökség helyettes államtitkára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következőt már automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.